békesség néktek. Isten igéjét zsidókhoz írt levél 11. részének 3. verséből fogom olvasni. Tehát akinél Biblia van, a zsidókhoz írt levelet lapozza fel, és annak 3. része, nem, 11. része, 3. verséből olvasom Isten igéjét, amit fennállva hallgassunk meg. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Uram, úgy énekeltünk, hogy milyen szépen cseng, ha egy szív Jézusról zeng. Szeretném, hogyha ez a szép szív az enyém lenne most, az elkövetkezendő percekben. Add nekem ehhez, kérlek, a te kegyelmedet. És az is szép, amikor a Jézusról való zengést átveszi a hallgató szív, befogadja az élő üzenetet, és az is elkezdi zengeni az Isten dicsőségét, akár némán is, és add, Uram, hogy így tudjon ez a gyülekezet téged magasztalni egyként, egy szívvel, egy szájjal, a te véghetetlen dicsőségedet tükrözve vissza a mennybe. Amen. Foglaljunk el. Két témája volt az imaórai buzdításnak, az egyik ugye a Titanic nyomán, amelyiknek az oldalára én is hallottam, tudom, az volt felírva, hogy no God, tehát nincs Isten, és azt, hogy kisgyermekért kell imádkozni, akinek máját át fogják ültetni, újat kap. És ez a két dolog egy történet kapcsán összefügg, ezzel szeretném most kezdeni, hogy bennem felidéződtek így az imaórai buzdítással kapcsolatban ezek az üzenetek. Ma már el lehet azt mondani, hogy nincs Titanic, de az, hogy nincs Isten, azt nem lehet elmondani. Hát valaki egyszer kimondta, létrejött a Titanic, elkészítettük, van Titanic, de Isten nincsen. A történelem ura megfordította ezt a helyzetet nagyon hamar, és akik készítették, szembesülhettek azzal, hogy nincs Titanic, remélem azzal is, hogy van Isten. A Titanicnak az építése, én is szerettem ezzel foglalkozni, egy kicsit utána jártam, és megdöbbentő dolgok történtek ott. Tényleg Isten keze volt ott, és hívők is tartózkodtak. Voltak, akik ott hallották az evangéliumot, ott a fagyos vízben, haláluk előtti perceiben. Ennek a hajónak az építése az emberi gőgnek, az emberi nagyságnak az egyik kifejezése, mint mondjuk New Yorkban az a két torony, amely az eget karcolta, és világkereskedelmi központ néven ismerte talán az egész világ, fényképekről sok ügyet intéztek ott, egy pár óra alatt a lángok martalékává lett és csúfos véget ért. Az ember olyan, mint a béka, amely csak puffaszkodik, egyre nagyobb, nagyobbá, nevetséges látvány, hiszen ijeszteni szeretne, nagyságát akarná a béka is bemutatni, és aztán, mint egy lufi, egyszer csak kipukkan az egész, mint Bábel tornyánál. Jacques Tivinnek a nevét lehet, hogy emlegettem már a testvérek előtt. Az egyik táborban ismertem meg őt személyesen, pányai táborban, aki Pápua Új-Gineában az emberevő kannibálok között hirdette Isten igéjét, és egy nagy ébredésnek lehetett így a munkás, a szemtanúja. És egyszer beszámolt arról, hogy a gyülekezet, amely ott alakult, tagfelvétel tartott. És behívták az új megtérők. Mindig sokan tértek meg azokban az években. A gyülekezet előjárósága is friss hívőkből állt, ezt a Jacques testvér kivéve. Ezek a benszülöttek rendezett külsővel, ruházattal most már leültek, hallgatták a többieknek a bizonyságtételét. Bement oda egy kis enyhén fogyatékos lányka, kis benszülött lány, és elkezdett ott hebegni, habogni az Úr Jézus szeretetéről. Alig bírta kimondani a szavakat, alig talált összefüggést az értelmi mondani való között, de amikor meghallgatták a testvérek, Jacques testvér ránézett a benszülöttekre, vajon hogy ítélik meg, ugyanaz tölt el a szívükben ezzel a kislánnyal kapcsolatban, mint az ő szívében is? Rájuk tekintett, megkérdeztem, hogy látjátok testvére? Egy az egyben mindenki mondta, igen, ez megértette a kegyelmet. Beszélni nem tud róla, de a szívében ott van az Úr Jézus. Na azt mondja, Zsák testvér, megnyugodtam, pontosan így láttam én is. Bejött egy másik asszony, az elkezdett beszélni az Úr Jézusról, bátran, talpra esetten, határozottan, összefüggéseiben, látszik, hogy végzett felkészítést, minden szépen elmondott, hogy meg volt neki tanítva. Zsák testvér szívében megint megszületik még egy nagyobb aggodalom, mint az előbb. Vajon az én benszülött testvéreim, ezek az új vezetők hogyan ítélik meg a helyzetet? Rájuk nézett, na hogy látjátok testvérek? Hát nagy csend volt, nem bólogatott senki, egyszer csak megszólalt az egyik bölcsen, és ők ezt a maguk nyelvén így fejezték ki. Testvéremnek még nagy a mája. Na, akkor ebből tudta, hogy ez azt jelenti, hogy ez fel van fuvalkodva. Ez úgy gondolja, hogy na majd én tudom, hogy mit kell itt csinálni, tudom én, hogy hogy kell hinni, majd én jó hívő leszek. Nagy a mája. Ha látjátok testvérek, egy ilyen máját ültetés, meg a Titanic esete, hogy összefügg. Az embernek nagy a mája. Az ember szeret felfuvalkodni. És Isten elvégez ilyen máját ültetéseket. Kiveszi azt a nagy, csúnya májat, és beteszi azt az alázatosat, azt a kicsit, azt az egyszerűt. Ezt a munkát akarja Isten elvégezni. Egy kicsit az igéhez kanyarodok most már, amivel készültem, amit fel is olvastam. Az emberek nem csak hajó oldalára írják fel, hogy nincs Isten, hanem ezt nagyon sokan megtették és megteszik a tudománnyal is. A tudományra is azt írják rá, hogy nincsen Isten. Nemrégen megismerkedtem olyan tudósokkal, hát egy biológussal, de olyan tudósokkal kerültem kapcsolatba, levelezünk egymással, akik között szégyellem is magamat, hiszen megkérdeztem a jégkorszakról valamit, és azt írták vissza nagy buzgón és segítőkészen, ó, hát erről nagyon sok információ van, ezen és ezen a honlapon, hát már a címből látom, hogy ez angol nyelvű, úgyhogy én ebben bele se tudok szagolni, de ők azt hitték, hogy ezzel kisegítenek, hiszen meg se fordul a fejükben, hogy aki velük levelezik, az nem tud idegen nyelveket. Na tehát ezt csak azért mondtam el, hogy milyen ismerettségekre tettem szert, és nagyon örültem annak, hogy Magyarországon is vannak ilyen tudós emberek, akik hisznek a teremtésben. Teremtéskutatók. Van egy protestáns teremtéskutató kör, akik úgy hiszik, és az ő tudományukat ennek a szolgálatába állítják teljes mértékben, hogy Isten alkotta ezt a világot. Isten teremtette meg ezt a világot. Ezzel szemben némelyek a tudományukat arra használják, hogy azt bizonygassák, vagy erősítgessék, hogy nincs Isten. Ezek az evolúcionisták, akik úgy gondolják, hogy a világ az valamiféle evolúció folyamán fejlődött ki. Maga az anyagi világ is robbanások, kémiai folyamatok által, és maga az élő világ is. A teremtés nem akkor pattant ki az Isten fejéből, amikor elkezdte létrehozni Isten a világot, hanem a teremtés az hozzá tartozik az Istennek a lényéhez. Egy olyan Isten van, aki olyan, mint a mi Istenünk, akkor az nem fog megmaradni anélkül, hogy ne teremtsen, hogy ne hozzon létre, hogy ne alkosson, hogy ne keressen magának valakit, akivel szerethetik egymást. Csak akkor az még nem volt látható, az Istennek a gondolata, az Isten szíve, az Istennek a lényében nem lehet betekinteni, mert akkor még láthatatlan volt mindaz, amit Isten már eltervezett az ő fejében. És egyszer csak, ami láthatatlan volt, láthatóvá lett az Isten szava által, és ezt azok a teremtéskutatók és mi is hitáltal megértjük és elfogadjuk. Így történt, így volt. Boldog az, aki hisz abban, ahogyan a Szentírás leírja a teremtésnek a dolgait. Nem kell nekünk testvérek ebben kételkedni. Azt mondta az Úr Jézus Nikodémusnak, hogyha én a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon fogtok hinni akkor, hogyha majd a mennyei dolgokról szólunk? Testvérek, ha van olyan hívő ember, aki magáról azt állítja, hogy ő hívő, de elfogadja az evolúciót, akkor én nem tudom elképzelni, hogyan hihet a mennyei dolgokban, ha ezeket az egyszerű, szemmel látható, hétköznapi dolgokat nem tudja elfogadni Istentől. Akkor hogyan hihet abban, ami még nincs a szemeink előtt, ami mennyei dolgok? Mint ahogy János is bizonyítja, ha te nem tudod szeretni az atyád fiát, akit látsz, hogyan szeretette Istent, akit nem látsz? Akkor az csak beszéd. Akkor az csak szöveg, és annak valós tartalma nincsen. Egyes keresztény körökben ugyanis úgy tartják, hogy az evolúció, meg a teremtés leírása a Bibliában az összeegyeztethető. Azokat nem napként kell szó szerint érteni, ami napként szerepel a Bibliában, hanem azokat időszaknak kell érteni, és volt a Föld kialakulásának 7 korszaka, amely alatt azután elérkeztünk abba az állapotba, amelyben most is vagyunk. Tehát 7 korszaka a világ kialakulásának, tehát Isten úgy teremtette a világot, hogy létrehozta ezt a biológiai, kémiai, fizikai törvényszerűségeket, és a útjára indította őket, és akkor kialakult. Tehát a teremtés és az evolúció azok egyáltalán nem mondanak ellent egymásnak. Testvérek, ez egy nagyon szép gondolat. Én is sokáig elmélkedtem, vajon így kell-e felfognom a dolgokat, de úgy megértettem valamit, olyan szépen rávilágított nekem erre a dologra egy olyan igazság, amely ezt keresztül húzza. Mégpedig az, hogyha valóban evolúciónak kellett lennie, hogyha valóban ilyen törzsfejlődésről van szó, akkor halálnak kellett lennie. Mire elérkeztünk volna addig, hogy van egy Ádám, meg van egy Éva, addig már sok majomnak el kellett volna pusztulnia, meg kellett volna halnia, ha az erősebb, a jobb majmok éltek volna tovább, azoknak az utódai jutottak volna el Ádámig, a gyengébb majmok, meg a gyengébb fajok azok addig kipusztultak volna. Na, miért mond ez ellent a Szentírásnak? Azért, testvérek, mert az van megírva a Római Levél 6. része 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Amíg nem volt bűn, addig nem volt halál. Ahol nincsen bűn, testvérek, ott nem jelenik meg a halál. Istenünk nem olyat alkotott, ami veszendő. Isten nem halált alkotott, hanem életet alkotott. A bűn alkotja meg a halált. A bűn hozza be a halált. A bűnben nincsen élet. A bűnben csak halál van. És az Istenben nincsen halál, az Istenben csak élet van. És amíg nem jött be az első bűn, addig nem halt meg senki és semmi. Esetleg egy-egy banán vagy egy-egy alma, mert a növényeket megehették. Esetleg a növényvilágban volt ilyesmi. De nem haltak meg sem az emberek, sem az állatok. Az egész teremtettség Ádám és Éva bűnesete után kezdte megismerni a halált. Új fogalom volt a halál. Ezért nem lehetett természetes szelekció, kiválasztódás. Nem lehetett halál. Isten úgy megalkotta a világot, testvérek, ahogy le van írva a Szentírásban. És bejött a bűn, és megrontotta ezt az egész világot. Mi abban hiszünk, hogy Isten nem teremt halált, csak életet, és abban hiszünk, hogy a bűnből nem származik élet, csak és kizárólag halál. Az a bűn, ami elhozta ezt a halált, testvérek, az a mi bűnünk. Nem csak az Ádámé, meg nem csak az Éváé, hanem mi szépen hozzátettük a miénket. Ádám és Éva voltak azok a bölcstelen építőmesterek, akik lerakták az alapjait a veszendőségnek, a hiába valóságnak. Pál azt mondja, hogy mint bölcs építőmester alapkövet vetettem a Krisztust, és erre épül fel a ti hitetek. Ehhez rakjátok hozzá magatok kegyelmi ajándéka által, ami nektek van, és épül az egyház. Én voltam az apostol, az első, a bizonyságtevő. Hát Ádám volt a halálra vezető útnak az első építője, a halál templomának az első építője, ő rakta le az alapkövet, és erre építkezünk mi mindannyian. Magunk bűneivel, a magunk hitetlenségeivel. magunk istentelenségeivel. A bűnt sokféleképpen meg lehet fogalmazni, hogy mi a bűn. Tettük is már ezt. Egy másik módon, mint hogy eddig, most szeretném megfogalmazni az Úr Jézus magát idézve, Máté evangélium a 16. részének 23. versében fogalmaz így: távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Egy sátáni indulat jelent meg Péter apostolnak a szívében, az ajkain, és az Úr Jézus azt mondja: távozz tőlem, Sátán, mert nem az isteni dolgokra gondolsz, hanem az emberi dolgokra gondolsz. Ez a bűn, amikor nem az Isten dolgaira gondolok, hanem az emberek szerint kezdek el gondolkodni. Milyen szívet melengető, kedves, emberséges, barátságos dolgokat lehet ebben a világban is hallani. Segélyakciókat szerveznek. Oda mennek, ahol nagy tűz van, hogy eloltsák. Oda mennek, ahol földrengés van, hogy felépítsék a rombadölt városokat. Orvosokat küldenek olyan helyekre, ahol beteg emberek vannak. Hol van ebből az egészből Isten? Ha benne van, akkor nincs gond. De ha nincs benne, testvérek, akkor távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, csak az emberi dolgokra. Kimaradt belőle Isten. Nemes, jótékony, jószándékú, emberek előtt magasztos, de az Isten előtt utálatos, mert nincsen benne az Úr. Nem lehet ő benne felfedezni. Némelyek így gondolkodnak. Hát, ez a Péter mit akar, testvére? Le akarta döfni hátulról az Úr Jézust. Az Úr Jézus megfordulva rámutatott: te emberek szerint gondolkodol. Nem. Hanem éppen meg akarta a haláltól menteni. Nem eshetik ez meg, te vélet. És sokan gondolkodnak ma így ebben a világban, nagyon nemes jó indulattal, nem eshetik meg ez, te vélet. Alig vannak már Szibériában tigrisek, és én nagyon örülök annak, hogy tudósok egy csoportja arra tette fel az életét, hogy megmenti őket. Nem eshetik meg ezt a vélet, hogy kipusztulni. De hol vannak az Isten dolgai? Testvérek, minket nem lehet elkápráztatni azzal a világi nemességgel, világi jó cselekedetekkel, jó szándékokkal. Mi a Krisztust keressük, mert nincs más lehetősége az egész teremtett világnak, hanem sóvárogva várják, a teremtett világ sóvárogva várja, nem, testvérek, nem a National Geographicot várja a teremtett világ. Nem a tudósokat várja, nem a természetvédőket várja ez a teremtett világ, hanem az Isten fiainak a megjelenését, bennünket, hogy az egyetlen megtartóról tegyünk bizonyságot. Mert ennek a világnak nincs más esélye, csak Jézus Krisztus. Az a bűn, amikor ő nélküle, őt kihagyva a számításból próbálunk jót vagy rosszat cselekedni. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy jót vagy rosszat. Amiben nincs benne az Úr Jézus, az rossz dolog. Bűnvilága éppen emiatt a jótékonynak tűnő látszat miatt nagyon sokak előtt, testvérek, rejtve van. Nem látszik. De ahogyan a teremtést hit által értjük meg, hogy azt Isten szava alkotta, és a láthatatlanból előállottak a láthatók, ugyanúgy hit által megértjük, testvérek, a bűnvilágát is. És amit eddig nem láttam az életemben, egyszer csak hit által elkezdem látni. A teremtéssel ellentétben a bűn világát nem az Isten szava teremtette és hozta létre, de az Isten szava leplezi le. És egyszer csak meglátom a bűn világot. És korábban nem is gondoltam azokra, hogy hát amit én cselekszem, az bűn, Uram, nem kedves előtted. Hát én bűnös vagyok. Hát ezek az életemnek a dolgai bűnös dolgok. És Isten szava pedig mondja: igen. Megítéli, leleplezi azokat a dolgokat. És a hit által a láthatatlanok láthatóvá válnak. és megértjük azt, igen, Uram, a Te szabad által látom már bűn ez az életemben. És akkor el lehet indulni, orvosolni, kezelni, megbánni, a vér alá vinni, megtisztulni belőle. Isten az első teremtéssel lehetőséget adott az embernek. Egy olyan lehetőséget adott, hogy szeretetben éljen együtt az Isten és az ember. És a bűn miatt az ember elszavasztotta ezt a lehetőséget. Nem élt az Isten által felkínált lehetőséggel, nem élt együtt az ő Istenével. Az első teremtés tulajdonképpen elveszítette az értelmét. Hiába valóság alá van vetve, ahogy Pál apostol mondja, emberestül, állatostul, növényestül, anyagvilágosostul együtt. Hiába való, mert kikerült abból az isteni tervből, amiért létrejött. Ami a célja volt az egésznek. De Isten létrehozott egy második lehetőséget az embernek, és ezt több helyen úgy foglalja össze, hogy új teremtés. Isten szava elkezdett egy újat teremteni. Megteremtette az elsőt, és ez kiesett engedetlenség miatt az isteni tervből, és megteremtett egy másodikat, és egy új lehetőséget hozott létre egy új teremtésnek. Egy új teremtéssel. Isten az ő szava által teremt mindig. Neki teremtő hatalma és teremtő szava van. És amikor ezt az új teremtést alkotta meg Isten, akkor az ő szava karácsonykor testé lett. Eljött az új teremtés teremtő szava, teremtő ereje testé lett. Hasonlóvá lett mi hozzánk az Isten karácsonykor. Nagypénteken ez a teremtő szó megteremtette számunkra kegyelmet. Létrehozta számunkra a bűnbocsánatnak a helyét, a lehetőségét. Oda lehet hozzá menni, testvérek. Tudjátok, hol találkozik Isten és az ember? Nem Jeruzsálemben, vagy Mekkában, vagy nem a szekhami imaházban, hanem a Golgota keresztjén. Ott találkozik az Isten és az ember. Ott halt meg az Isten ember a mi bűneinkért. Odáig ereszkedett le, hajolt le az Isten, és nekünk oda kell vonulni szellemben, a Golgota keresztjéhez, ott tudjuk átadni a bűneinket, és ott tudjuk átvenni Istentől az ő csodálatos szentségét. A Golgota hegyén, ott van a találkozási pont, ott megteremtette Isten nekünk a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek az új lehetőségét, az Istennel való járásnak az új távlatait, az új útját. És húsvétkor pedig láthatóvá tette Isten a láthatatlant, hogy ő legyőzte a halált. Hogy ő hatalmasabb a halálnál. Ez láthatóvá vált, testvérek. Meg lehetett fogni a halálból feltámadottat. Meg lehetett érinteni. Bele lehetett az ujjunkat mélyeszteni az ő sebeibe. Lehetett vele beszélni. Megjelent több mint 500 férfiúnak. És mint egy idétlennek bánok, és mint egy idétlennek nekem is. Megjelent. Az Isten üdvözítő kegyelme a Jézus Krisztusban megjelent. És láthatóvá vált az, hogy az Isten hatalma legyőzte testvére a halált. Tudjátok miért? Mert ahol nincs bűn, nincs halál. Elnyeletett, eltöröltetett a halál. A bűnnel együtt. Amíg bűnben voltam, halott állapotban voltam. És vár engem itt egy földi sírhely, amely örökre elnyel. És nincs lehetőség utána megtérésre, kegyelemre, örök kárhozatomnak a kapuja az a sírhely. De eltöröltettek a bűneim. És eltöröltetik az én halálom is. És hogy beszennyeztem magam egy ideig a bűneimmel, de eltöröltettek, egy ideig majd el kell szenvedjem a halált is, de el fog töröltetni. És fel fogok támadni. Úgy fogok feltámadni, mint Jézus, pontosan úgy. Olyan testem lesz, és abba az országba fogok bemenni, testvére. Egyszer csak láthatóvá válik a láthatatlan. hitáltal elkezdem látni, amit eddig nem láttam. Bűneimet is, de az Isten kegyelmét is. Eddig nem láttam. De aztán egyre világosabb előttem, hogy nekem megbocsát. Hogy értem halt meg. Hogy engem is szeret. Először csak a mások életében látom ezt meg. A hívők életében látom. Azzal kezdődik. Isten kegyelme a hívők által terjed. Minden levél, amit bedobunk a postaládába, az a postások által terjed. Mások nem szoktak leveleket küldözgetni. A legfeljebb névtelen leveleket. Ez a kegyelmi levél alá van írva, és ennek a hivatalos postásai, megbízottai mi vagyunk. Más úton, módon Isten nem közvetít kegyelmet csak az egyház által, csak a hívők által, csak és kizárólag mi általunk. És rajtunk látják meg először. És mi is a hívőkön láttuk meg először. A láthatatlant. A békességet. Hát a békességet mondjuk egy gyereknek, hogy rajzold le. Azt mondja, édesapa, békességet nem lehet lerajzolni. Hát annak nincsen színe, nincsen formája, nincsen alakja. Mégis ki lehet ábrázolni. Lehet, ha az én kislányomnak azt a feladatot adtam, rajzold le a békességet, lerajzolná az édesanyját. Nekem ő a békesség. De én így látom a békességet, nekem így jelenik meg. Elkezdjük látni a láthatatlan másoknak az életében. Azután látjuk meg, hogy ez a számunkra is, ez a kegyelem, ez a békesség, ez az Isten ajándéka számunkra is fel van kínálva, meglátjuk. Azután a saját életünkbe szemlélhetjük. Hogy mi vélettem én? Mint hogy énekeljük. Mi voltam és mi vélettem én? Új teremtést lettem én. Teljes új ember. Mi ez? Mit művelsz vele, Uram? Hogy lehetséges ez? Soha nem gondoltam volna, hogy belőlem a kutyából még lehet szalonna, meg másokat táplál. De Isten országában lehet. Teljes átalakulás. És egyszer csak az új teremtésben, ami láthatatlan, láthatóvá válik. Megjelenik, megtestesül. És testvérek, nem csak itt, nem csak a mi életünkben, nem csak az egyház életében, hanem az új teremtés azt is jelenti, hogy Isten készített nekünk egy csodálatos új hazát. Ez a haza, ez odaállt van. Egy olyan helyen van, ami még nem látszik. Az Istennek a szívében volt, mert ahogy az első teremtés, a második teremtés is Isten lényegéhez tartozik. Ami Istenünk olyan, és ezt nem lehet megmagyarázni, hogy miért, egyszerűen csak olyan, mint hogy a gólyák olyanok, hogy elindulnak, és elrepülnek innen, és egy hónap múlva egyet sem fogunk látni, mert ő olyanok. Az Isten olyan, hogy ő létrehozza az új teremtést, bele van írva a szívébe, hogy neki cselekednie kell, neki meg kell értünk halni a Golgotán, neki meg kell bennünket szabadítania, be kell vigyen bennünket az örök hajlékokba. És ő ezt végigcsinálta, és megalkotta ezt a csodálatos országot. És az új teremtés nem csak új embert jelent, hanem új eget, új földet, új Jeruzsálemet is jelent. És mi be fogunk oda menni. Ahogyan hiszem azt, testvérek, hogy ezt a világot az Isten alkotta. Ugyanúgy hiszem, hogy megváltott bűneimből, és ugyanúgy hiszem, hogy be fogok menni az Isten örök dicsőségébe, az én mennyei hazámba. És örökre vele leszek. Hiszem ezt. Az én hitemnek szerves része mindegyik. Elválaszthatatlan egymástól. A régi teremtés, az új teremtés, és a mennyei dicsőség számomra mind ugyanolyan fontos, és mind ugyanúgy tudom, Isten munkája, kegyelme az én életemben, Jézus Krisztus által, és mindannyiótoké van az egész egyház életében. Testvérek, az emberek azt mondják, hiszem, ha látom, de mindig hazudnak, amikor ezt mondják. Hát látják ők is, látják a pálmafát, látják a vizet, a poharat, látják a földet, mégse hiszik el, hogy ezt Isten ide tette, alkotta, az ő szavával teremtette. Ha behoznánk, behozzuk ide ezt a pohár vizet, és letesszük, és azt mondaná valaki, hogy került ide ez a pohár víz? Ha létrejött. Na de hogyan? Hát valaki csak behozta, de hogy ezt nem hozta be senki. Milyen bolondságot beszélsz? Hát látom, hát tudom, hogy valaki behozta. Egy hitetlennek, de egyikünknek se lehet bemesélni, hogy ez csak itt dermed magától. Hát ilyen nincsen, testvérek, ez ellene mondana a fizika törvényeinek. A fizika első törvénye, hogy ami van, nem magától jött létre. Amit meg tudok fogni, saját kezem, lábam, az nem úgy kipattant a semmiből, hanem azt Isten oda tette, azt valaki oda vitte, azt valaki csinálta, az teremtő atya. Hiszen, ha látom, hát akkor tessék hinni, hát látjátok, hát nézzetek a csillagokra, látjátok Isten kezét, dicsőség kitette oda. Na ki volt, melyik tudós, melyik bölcs, melyik nagy hatalom, amely fellőtte rakétákkal a csillagokat az égre. Milyen ostoba az ember igaz, hiszen ha látom. Testvérek, a látás alapján nem lehet hinni. Ugye ott a gazdag és Lázárnak a példázata, a gazdag ember mindenre rájön, egyre már későn van, mindenre rájön, ezzel minden ember így lesz. És akkor mondja, hogy Uram, hadd menjek, és hadd mondjam el, mert nem akarom, hogy az én testvéreim ide kerüljenek. És azt mondja neki Ábrahám, hogy van Mózesük és prófétájuk, azokra hallgasson. De ha a halottak közül támad fel valaki, akkor hinni fognak. Hát, az Úr Jézus nem támad fel a halottak közül. Hanem látták őt cselekedni, halottakat támasztani. Isten igéjét úgy hirdette, hogy a zsidók leesett állal, nyitott szájjal hallgatták. Ez nem úgy prédikál, mint a mi papjaink, hanem erővel és hatalommal. Látták. Hitte? Nagyon kevesen. Látás alapján nem lehet hinni. Hinni csak a hallás alapján lehet. A hit ugyanis hallásból van. Isten teremtő szava bejut a fülembe, bejut a szívembe, és létrejön az új teremtés. Testvérek, a hívők éppen megfordítva mondják, a hívőknek a szavajárása éppen fordítva van, mint a világiak, a hitetlenek szavajárása. Mi nem azt mondjuk, hiszem, ha látom, hanem azt mondjuk, látom, ha hiszem. Meg fogom látni, mert hiszem. Előbb hiszem, és azután meglátom. És ez így lesz. Hiszem azt az országot, és meg fogom látni. Hiszek ő benne, és meg fogom őt látni, amint van, ahogy Isten így ilyen mondja. Testvérek, olyan csodálatos, olyan a lelket megnyugtató boldogság az, amikor hitáltal minden a helyére kerül. A csillagok, a teremtett világ, a saját bűnös lelkem, az egyház, az örök életem. Mit mondhatnánk erre mást, mint végezetül csak annyit? Mint amit Pál apostol is mond, mikor sorolja ott Isten kegyelmének a dolgait, figyeljék meg a testvérek, Pál apostol nem bírja ki, mindig kitör egy dicsőítésben. Mindig Isten magasztalásában tör. Római levelet, mindegyik levelet, ha olvassuk, ír az Isten szeretetéről, és egyszer csak nem bírja tovább. Elkezdi dicsőíteni az Urat, már nem a gyülekezetet tanítja, már nem a témától elrugaszkodik, elkezdi magasztalni az Isten. És a második korintusi levél 9. részében pénzügyekről ír. Meg hogy Isten hogy akarja látni azokat a pénzügyeket. Tehát nem valami éppen nagyon szellemi dolgok azok, de úgy, hogy a földieket felemeli szellemi magasságokban is. Így fejezi be 2. Korintus 8.9. résznek a leírását, tanítását. Ebben tör ki, ebbe fullad az ő tanítása. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hadd fulladjon az én ige hirdetésem is ebbe. Elmondtam, amit Isten a szívembe helyezett, amit nekem is tanított. Hadd fejezzem be ezzel. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Van egy kicsi rész, amit elmondtam, és van egy nagyobb rész, amit nem tudok elmondani. Kimondhatatlan. Remélem, hogy megéreztétek, testvérek, ezt a kimondhatatlan. Remélem, hogy a tietek ez a kimondhatatlan. Vagy a tietek lesz. úgy legyen. Amen.